Oké. Hát akkor elkezdem. Üdvözlök mindenkit, nem vagyunk túl sokan, de remélem, hogy az interneten keresztül páran azért nézik a szuperszámítógép felhasználók közül, mert elsősorban ez nekik szól, tehát minden esetre ez úgyis archiválva lesz, és vissza tudják nézni. Nem tudom, hogy esetleg itt a pár ember közül valaki használja már a szuperszámítógépet, de ahogy látom, senki se jelentkezik, úgyhogy... Na mindegy. A cél ezzel az lenne az előadással, hogy megmutassam, hogy miért érdemes Scalasta profile-ját használni, és mire jó. Hát vágjunk is bele. Tehát miért használjunk szuperszámítógépet, erről fog egy picit beszélni, illetve tisztázok néhány alapfogalmat, hogyha szuperszámítás technikáról beszélünk, akkor miket kell ismernünk, illetve ezután kitérek arra, hogy miért fontos ezek után a profiler használata. És itt van rá egy példa, az a Scalasta profiler. Azt kell erről tudni, hogy nagyon sok profiler létezik, vannak fizetős profilerek, vannak ingyenes profilerek, mert hát ez egy ingyenes profiler, és jelenleg elérhető a szuperszámítógépeken. Ugye most fel lehetne tenni a kérdés, hogy miért használjuk szuperszámítógépet. Nem tudom, hogy kinek nem világos. Most remélem, hogy ha ezt meghallgatjátok, akkor mindenkinek világos lesz. Tehát a cél, hogy miért használjunk szuperszámítógépet, az egyik az, hogy költségeket csökkentsünk, illetve nagyon gyorsan eredmények szülessenek. Ezt úgy kell érteni, hogy van egy tudományos probléma, amit meg kéne oldani. Fizikai kísérletekkel ez lehet, hogy hónapokig vagy évekig tartana, viszont szuperszámítógépekkel modellezzük azt a problémát, matematikai képletekkel szépen leírjuk, hogy mi a probléma, és a számítógép elkezd számolni. Tulajdonképpen, mintha képletekbe számokat helyettesítene, és több milliószor ezt kiszámolja. És nagyjából leszűkíti azt a megoldási dolgot, hogy hol van nagyjából a megoldás, és utána a fizikai kísérletekkel pedig ezeket szépen bizonyítják, hogy tényleg ott van a megoldás. Hallani?
Hallani.
Jó. Oké. És miért fontos, hogy gyorsak legyünk? Azért, mert ugye lehet, hogy életek múlnak rajta. Például egy vírusnak az ellenszerét keressük, H2-5, vagy ugye vannak ezek az érdekes nevek, amit hallottunk már a tévében. Tehát ugye ezeknek meg kell keresni ugye az ellenszerét, mert nem szeretném, hogy emberek halljanak meg. És nem mindegy, hogy most 2 évig keressük az ellenszert, vagy 1 hónapig. Tehát nagyon fontos az idő, hogy gyorsan megtaláljuk. Picikét arról, hogy hogyan működik a számítógép, ugye van benne egy CPU, ez szerintem sokatoknak világos. Viszont a szuperszámítógépben nem egy, nem kettő, hanem sokkal több, nagyon sok van, és ezáltal képes nagyon gyors lenni, és ezek párhuzamosan működnek. Itt azt a példát szoktam felhozni, hogy mindenkinek világos legyen. Például, hogyha mondjuk én építek egy házat, és egyedül kezdek el építeni, akkor az lehet, hogy hónapokig tart, ugye? Viszont ha szólok a rokonoknak, segítenek ők is, valaki csinál valamit, például én elkezdem az alapozást, valaki elkezdi felhúzni a falakat, valaki a tetőt csinálja, tehát párhuzamosan csináljuk a munkát, és sokkal hamarabb végzünk. Viszont, hogyha sokan vagyunk, ugye akkor az embereket szinkronban kell tartani, tehát meg kell egymással beszélni, hogy ki mit csináljon, és ha elérünk egy limitet, például mondjuk vagyunk 100-an, és akkor 100 embert most össze kell szinkronizálni, nem egyszerű. Mindenkivel megbeszélni, sok-sok idő. Sok-sok meeting, sokszor le kell ülni, hogy te most ezt csinálod, te most azt csinálod. Úgyhogy most egyszer elkezdenek ugyanazt csinálni, akkor ugye veszekedés van belőle, hogy én szeretném azt, mert az nekem tetszik. Szóval ez sok-sok konfliktust von maga után. Ezért ez a párhuzamosítási feladat nagyon komplex. Ez például egy Hello világ alkalmazásnak a bonyolultságát mutatja. Tulajdonképpen maga a program ilyen egyszerű, pársoros, de a valóságban ez a háttérben nagyon sok mindent csinál. Tehát magát a párhuzamosítást így oldja meg a rendszer. Tehát arra kell törekedni, hogy minél egyszerűbben végezzük ezt a számítást. És ugye ezt a komplexitást minél egyszerűbbé kell tenni, tehát van egy ilyen körforgás, ugye mint van egy probléma, megpróbáljuk minél egyszerűbbé varázsolni, úgymond. Tehát ez időigényes, ezt egyszer véghez kell vinni, onnantól fogva ez működik, és használhatjuk azt a programot, ami optimalizálva van. És akkor ami felmerül még fogalom, az a skálázódás. Ugye, hogyha a szuperszámítás technikáról beszélünk, illetve csak valamilyen webes klaszternek az üzemeltetésére, akkor ez a szó, hogy skálázódás, ugye ez mindig felmerül. Ez tulajdonképpen nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, hogy micsoda, még egy gépet hozzáadunk a rendszerhez, és ezáltal gyorsabb lesz. Tehát nem egy, hanem mondjuk 10 gép fogja kiszolgálni a webes kéréseket. De mondjuk a szuperszámításnál is pont ez van, ugye hozzáadunk még egy számítási nodot, és akkor gyorsabban fog a számítás véget érni. Akkor skálázódik jól egy program, hogyha képes tényleg gyorsabban lefutni, hogyha hozzáadunk még egy számítási nodot. Ezt nagyon sok minden befolyásolhatja, például mennyi a CPU-nak az órajele, tehát nem mindegy, hogy 2000 vagy 3000, milyen fajta fordítót használunk, az Intel fordító sokkal gyorsabb, mint a GNU fordító. Én azt szoktam tanácsolni a szuperszámítógép felhasználóinak, hogy inkább az Intel fordítót használják, mert szerintem az sokkal egyszerűbb és sokkal jobban dokumentálva vannak azok a megoldások, hogy hogyan kell az Intel fordítóval lefordított kódokat optimalizálni. Tehát nagyon-nagyon komplex dolgok ezek, viszont vannak, akik ezzel foglalkoznak és optimalizálják a kutatóknak. Tulajdonképpen három nagy csoport van a szuperszámítás technikában, az egyik a programozói csoport, akik ezeket tulajdonképpen véghez viszik, optimalizálják a kódot. A második nagy csoport azok a kutatók, akik csak használják a programokat, ugye? És van a harmadik csoport, akik mi vagyunk, akik üzemeltetik a számítógépet. Alapvetően a kutatók nem szeretnek ezzel foglalkozni, hogy optimalizáljanak, ugye, mert ők csak azt szeretnék, hogy fogják a programot, megadják a számot, és elindul a program, ők csak ennyit szeretnének ebből látni. Na mindegy, de ezt is valakinek ugye meg kell csinálnia. Ami még felszokott itt merülni a gyorsítással kapcsolatos témában, az a AMDAL törvénye. Ez meghatározza, hogy egy programot mennyire lehet gyorsítani. Itt vannak bizonyos paraméterek, amik számítanak. Az egyik az, hogy hány darab processzor magunk áll rendelkezésre, ugye, hogy a gépben hány darab processzor mag van, illetve hogy a kódunknak hány százaléka van párhuzamosítva, tehát képes kihasználni a több processzoros rendszert, és van az a rész, amelyik nem képes kihasználni. És van erre egy képlet, AMDAL nevéhez fűződik, és az meghatározza, hogy mi az a maximális gyorsulás, amit elérhetünk. Ugye nagyon sokfajta szuperszámítógép létezik a világon, nagyon sok szupergépgyártó van, és ugye ez a szokásos probléma, hogy szeretnénk a kódunkat, vagy valamilyen programot átvinni a másik rendszerbe, és szeretnénk, hogy ott is jól fusson. És a párhuzamosításra van többféle szabvány, az MPI, a POSIX-RED, OpenMP, ami nagyon elterjedt. Manapság inkább csak az MPI és az OpenMP az, ami nagyon-nagyon felkapott. A POSIX-RED már szerintem annyira nem jellemző. Nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb szuperszámítógépes felhasználónk az MPI-t és az OpenMP-t használja. Pár szóban még beszélnék arról, hogy milyen párhuzamosítási megoldások vannak. Az egyiket úgy hívják, hogy közös memóriás. Erről csak tulajdonképpen nagyon röviden annyit mondanék, hogy egy gépen fut az alkalmazásunk. Itt van egy összehasonlítás, az UMA és a NUMA, mind a kettő rendelkezésre áll a szuperszámítógépeink esetén. A NUMA az például itt van Pécsen, a szomszédban. Kedden volt egy tutoriál, és átsétáltunk a szomszédba, és megnézték a jelenlévők. Nagyon érdekes volt, csináltak fotókat róla, és mindenki örült. Jó, a másik nagy halmaz az az MPI, az elosztott memóriás. Erről csak annyit kell tudni, hogy nem egy gép, hanem több gép is lehet. És van a kombináció, ugye mindegyiknek az előnyét kihasználjuk, a hibrid. Ugye a hibrid az ilyen nagyon felkapott szó, azt szeretik használni, az valami különleges dolog, ugye. Ilyen sci-fi filmekben ugye a hibrid klónok, ugye ezek a szavak felmerülnek. Itt csak annyit jelent, hogy vegyítjük a különféle megoldásokat, például a GPU erőforrást is berakunk a gépekbe, illetve összevonjuk ezeket és együtt használjuk, és kihasználjuk az előnyöket. És akkor most rátérnék lassan a lényegre, amiért tartom ezt az előadást, ugye a maga a párhuzamosítás folyamata. A legegyszerűbb az, amikor a maga a fordító fogja majd analizálni a forráskódot, és megpróbálja ezt valamilyen megoldással párhuzamosítani, tehát optimalizálja. És elsősorban ez a ciklusokra jellemző, amit képes párhuzamosítani. De azt kell, hogy mondjam, hogy nem biztos, hogy ez a tökéletes megoldás, ez csak egy olyan nagyon leegyszerűsített dolog. Az igazán nagy eredményt úgy tudjuk elérni, hogyha manuálisan mi kézzel megnézzük, hogy hol lehetne párhuzamosítani, ugye, mert mi értjük azt, hogy milyen problémát szeretnénk megoldani, és mi tudjuk, hogy az az adott alkalmazás nagy fájlokkal dolgozik, kis fájlokkal, tehát mi sokkal jobban átlátjuk, mint a fordító. Ugye ez egy univerzális megoldás, és azt kell tudni, az univerzális megoldásokhoz, hogy csak egy ilyen optimális dolgot ad, ami mindenre jó, viszont sokkal jobb, ha mit csináljuk. És mikor mit csináljuk, akkor használjuk a profiler programokat. Tulajdonképpen ez úgy működik, hogy a profiler program analizálja, hogy az a program milyen gyorsan fut, és megadja, hogy a programnak mely részei futnak lassan, és mely részei futnak gyorsan. Itt van egy ilyen nagyítós példa. Tulajdonképpen szemügyre veszik ugye a programot byte-ról byte-ra. És akkor most eljutottunk, ahova szerettünk volna, a Scalasca Profiler. Nem tudom, hogy hallott-e már valaki a Scalasca Profilerről, Tamás? Azt kell erről tudni, hogy nem olyan messze fejlesztették ezt ki, itt a szomszédban, Németországban, a Jülichi Szuperszámítógép Központban. Mondom csak, hogy EU-s projekt pénzből lett ez kifejlesztve. 1998-ban a Kojak projekt elindult az egész történet. Azt kell erről tudni, hogy képes OpenMP-s programokat, MPI-s programokat, hibrid programokat is elemezni. Nagyon fontos, hogy szabadon elérhető, tehát mindenki használhatja. És ráadásul már fel is van telepítve a szuperszámítógépekre, tehát nagyon egyszerűen lehet használni. Majd mindjárt fogok erre mutatni egy példát. És akár még 1000 CPU koron is vég a muzsikán, és lehet tesztelni az alkalmazásunkat is. Ugyanis Németországban sokkal-sokkal nagyobb gépek vannak, mint nálunk. Itt van egy rövid összefoglaló arról, hogy hogyan is működik. Most gondolom mindenki megijedt, hogy ez milyen bonyolult, és szerintem menjünk is tovább, majd mindjárt szépen kitérünk rá, hogy mik ezek. Tehát itt most egy gyakorlati példán keresztül akarom nektek bemutatni. Beléptek a szegedi szuperszámítógépre. Ha be tudtok lépni, akkor ezt fogjátok látni. Szeged login node. Kell adni azt a parancsot, hogy modul load, Scalasca, és le kell másolni ezt a targz fájlt, oda másoljátok a home könyvtárba, és következő lépéseket kell majd végig zongorázni, amit fogok nektek mutatni. Itt van egy nagyon részletes tutorial, ez a PDF, amit megadtam. Tulajdonképpen ezt csináljuk végig, de nagyon-nagyon-nagyon csak a lényeget. Akkor a következő lépés, hogy kicsomagoltuk, módosítani kell az egyik fájlt. Tulajdonképpen annyit csinálunk, hogy az MPIF 77 program elé teszünk egy prefixet, úgymond, és megadjuk, hogy a Scalasca indítsa el a fordítót. Scalasca kötőjel instrument MPIF 77, itt látszik a módosítás, tehát az MPIF 77 helyett lett ez a sor, ugye mínusz plusz, ez az if-nek a kimenete. Akkor a következő lépés, létrehozunk egy bin könyvtárat, és kiadjuk ezt a még parancsot, amit láthattok. Nem kell érteni most, hogy az miért vannak úgy paraméterezve, a programot így kell használni, fogadjátok, ez egy benchmark lesz, amit most lefordítok, ez a NAS Parallel Benchmark 3.3. És amire oda kell figyelni, hogy megjelent itt azt, hogy Scalasca Instrument MPIF 77. Ha nem végeztem volna azt a módosítást, amit itt láthattok, akkor itt csak MPIF 77 lett volna, de látható, hogy szépen működik az, amit csináltam, a Scalascával fordítja le. Amire még oda kell figyelni, hogy sikeres volt ugye az instrumentáció, ezt így hívják, és angolosan, és itt van info, oké, OpenMP és MPI mérés hozzáadva, úgymond. Oké, ahhoz, hogy a szuper számítógépen ezt ki tudjuk próbálni, létre kell hozni egy job scriptet, ami a Sunget Engine-hez készült most itt el. Láthatjátok, hogy 16 darab CPU kort fog használni, és a teszt várakozó sorba küldjük el. Megadjuk, hogy töltse be a JobScript-ben a Scalasca profilert, illetve itt megadjuk neki, hogy az OpenMP szedek száma az 4 legyen, illetve megadjuk, hogy a Scalascával indítsa el az analizációt. Hát ez mindegy, szóval a Scalascával indítsa el, ezt most kicsit rosszul fogalmaztam. Tehát lényeg, így kell felparaméterezni, és ebből azt kell látni, hogy 4 darab MPI processz fog elindulni, és processzenként 4 darab OpenMP száll. És a következő lépés, beküldjük a Sunget Engine-nek a jobot. Elindul, örülünk, várunk vagy 10 percet, lefut, és itt vannak az eredmények. Ez csak a kimenetnek az eleje tulajdonképpen, az első 15 sora. De itt láthatjátok, hogy létre fog jönni az adott könyvtárban egy epic, mindjárt befejezem, epic névre hallgató könyvtár, és ebben lesznek benne a mérési adatok. És a következő lépés ugye ezeket a fájlokat, amik létrejöttek, meg kell jeleníteni, és erre én mindenkinek ajánlom a Turbo VNC-t, amit minden szupergépen beüzemeltünk. Ezzel nagyon egyszerű használni a megjelenítésként, és mindjárt meg fog jelenni egy grafikus felület, amit itt láthattok. Picikét még visszatérek. Azért jobb a Turbo VNC, mint az X11-es forwarding, mert sokkal gyorsabb. Ez képeket fog küldeni nekünk, nem pedig X11-es események vannak oda-vissza járkálni, nagyon lassú lesz. Tulajdonképpen a képnek a rendelése az a szerver oldalon történik, tehát magán a szupergépen, és én csak megkapom a képet, és azt látom, és ezt nagyon gyorsan csinálja a Turbo VNC. Tehát Turbo VNC-t kell használni, ez a lényeg. És akkor Turbo VNC-vel végigzongorázunk azt, amit le van írva. Ezt mind a laptopunkon, illetve a szupergépen kell tárolgozni, állítani. Ezt a weboldalt kell megnézni, és itt szépen le van írva, hogy hogyan kell csinálni. A Node 674 es oldalon. Oké, létre fog jönni a VNC kapcsolat, és ebbe a terminálban, amit itt látok, ez nagyon picike, azért raktam minden nektek, tehát tulajdonképpen itt, amit itt láttunk, az itt van, tehát nagyban. Elindítjuk ezt a programot, Scalascom-XML, és akkor szépen bejött ez. Láthatjuk, hogy milyen metrikákat hajtunk végre, miket mérünk, kódban hol és milyen processzek. Illetve itt rá tudunk kattintani jobb klikkel, és meg tudjuk nézni, az a metrika éppen mit mér, és el tudjuk olvasni. Nagyon-nagyon röviden kb. Ennyi. Ettől sokkal többet tud a Scalascom, például tudunk filtereket létrehozni, ami azt jelenti, hogy csak bizonyos részét a kódnak mérjük, ugyanis ha nagyon nagy a programunk, akkor nagyon sok adatunk van és nehéz feldolgozni, tehát a filtereket érdemes használni, de arra most nem tértem ki, meg így is épp csak befejeztem a kis mondandómat. Ennyi.